Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! Ratzinger bíboros, illetve 16. Benedek életpályáját kísérjük, néha egy kis kitéréssel, de most egy idő találkozással, mégpedig úgy, hogy 2005 áprilisa nagyon nagy jelentőségű volt, egyrészt az Anyaszentegyház életében, másrészt Ratzinger bíboros életében, hiszen április 2-án halt meg, most már Szent II. János Pál pápa. Emlékszünk rá, hogy halálhírét keltették, aztán mégsem, utána aztán egy nap múlva ténylegesen bejelentették a halálát, és 8-án volt a temetése II. János Pál pápának, amelynek a gyászbeszédét Ratzinger bíboros mondta, a legközvetlenebbi munkatársa, illetve hát a bíborosi kollégiumnak a feje. Egy nagyszerű temetési búcsúztató volt, végigvette a pápa életét, méghozzá beállítva a hivatás az Isten gondviselésének a sodrásába, hogy meghallja a hangot, hogy kövess engem, diákként, papként, püspökként, pápaként, és hát úgy fejeződik be, hogy emlékeztek rá, hogy húsvétkor az ablakból nézett bennünket, de már nem volt ereje felemelni a kezét sem, de még tudta, hogy kik vannak ott, és érte imádkoznak, és az irgalmasság vasárnapjának vigiliáján, szombati napon meghalt, pontosan azon az ünnepen, amelyet ő vezetett be, Faustina nővér látomásai magánkínatkoztatása alapján. És hát a vége úgy szól a beszédnek, hogy most mi abban remélünk, hogy a mennyek országából, a mennyből tekintve ránk, mint ahogy korábban annyiszor a pápai lakosztályból. És hát itt van egy részlet, ami a húsvéthoz kapcsolódik. Azt mondja, hogy ő úgy közvetítette nekünk húsvét misztériumát, mint az isteni irgalom misztériumát. Utolsó könyvében így írt, a gonosznak végül az isteni irgalom szab határt. Az őt ért merényletről így ír. Krisztus, amikor mindannyiunkért feláldozta magát, új jelentést adott a szenvedésnek, megnyitva egy új dimenziót, egy új parancsot, a szeretet parancsát. Ez a szenvedés elégeti és fölemészti a gonoszt a szeretet lángjával, és még a bűnből is jóság virágzik, ez a II. János Pálnak a szavai. Ettől a látomástól ösztönözve a pápa, mondja Ratzinger bíboros, Krisztussal egységben szenvedett és szeretett. Szenvedésének és némasságának üzenete ezért bizonyult annyira emelkedettnek és gyümölcsözőnek. Tehát nem csak azért, mert a húsvéti időszakban volt a temetés, hanem bármikor máskor lett volna, minden bizonnyal belevette volna ezt a gondolatot, hogy a húsvéti látásmód az isteni irgalom vasárnapjával az ő egész életét megjellegezte. És hát nem sokára rá volt a konklávé, április 18-án ültek össze, 19-én már meg is választották Ratzinger bíborost. Előzőleg, amikor összejöttek a konklávéra, akkor a relativizmusról, korunknak a nagy elistentelenedéséről szólt a bíborosi testülethez, hogy gondolják meg, hogy a választás szempontjából az a fontos, aki ezt maga is hirdette és hirdetni fogja. Egyébként leírta a újságírónak, illetve elmondta, hogy ő úgy volt vele a választással, hogy hát csak nem választják meg, hiszen a püspököknek 75 év a nyugdíjba menetele, ő pedig 78 éves volt. Hát majdnem azt mondta, hogy ha elolvasunk a könyvet, tehát most mit akartok én velem, mikor ti már nyugdíjba mentek, akkor akartok engem pápává választani, de hát ő ráesett a sors, és el is vállalta. Akkor két emlékezetes beszédet mondott, egyet rögtön kapásból a bíborosoknak, amikor hát a megválasztás után részben hálát adott az Istennek II. János Pálért, nem önmagáért, hanem elődjéért, és utána azt mondja, hogy hát az a nagy biztatás, amit egész pápaság alatt hirdetett II. János Pál, hogy ne féljetek, ne félj, ez úgy gondolja, hogy neki szól, és a Zsoltáros ismerteti, hogy, vagy idézi, hogy in te domine speravi non confundar in eternum. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. És már ekkor mondja, hogy a múltra tekinthetünk II. János Pál pápa életében, de ugyanakkor előre kell nézni, és mi nem félünk a jövőtől. Az egyház abban a hitben él, hogy amíg a világ mindig meg fog maradni Jézus ígérete szerint, lehet, hogy egyik földrészen kiüldözik, vagy a hívek lanyhassága miatt felszámolódik, de ugyanakkor a földrész másik felébe a vértanúságot is vállalják, lásd a Sri Lankai keresztényeknek mártír sorsát. Van egy kép most az interneten, hogy az egyik ilyen föltámadt Krisztus szobrot a keresztények vére, a robbantás következtében hát át, vagy befrecselódott vele, nem tudok jobb szót hirtelen mondani, ráhullott és aláírta, aki főtette, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Aztán a székfoglalásakor viszont már megszólította az egész egyházat, nagyjából körvonalazta, hogy mit szeretne ő, pásztor lenni, halász lenni, mint ahogy Jézus mondja, és az Úr Jézus mellett hűségesen kitartani, de ekkor megint visszatér a húsvét gondolatára. Ratzinger bíboros nagyon sokat foglalkozott a húsvét, a föltámadásnak a tényével, Jézusról szóló könyvébe, de több más írásában is. És ezt mondja, az egyház fiatal, ő hordozza magában a világ jövőjét, ezért mindegyikünknek is megmutatja a jövő felé vezető utat. Az egyház eleven, és ezt mi látjuk, tapasztaljuk azt az örömet, melyet a föltámadott ígért meg övéinek. Az egyház eleven él, mert Krisztus él, mert ő valóban föltámadott. Húsvét napjaiban a Szentatya arcán jelenlévő fájdalomban szemléltük Krisztus szenvedésének misztériumát, és ezzel együtt érintettük az ő sebeit. De ugyanezekben a napokban mély értelemben megérinthettük a föltámadottat is, megadatott nekünk annak az örömnek a tapasztalata, melyet ő megígért, mint ő az ő föltámadásának gyümölcsét a sötétség kis ideje után. Tehát ez a program adó és hát bevezető pápai beszéd azonnal rátért a húsvét gondolatára, mint ami kereszténységünknek a lényege, illetve hát kiinduló pontja. megnéztem, hogy mit írt ő erről korábban, méghozzá annál a hitcikkeinél, amit így mondunk, hogy harmadnapra föltámadott halottaiból, ugye imádkozzuk a Hiszek egyben. És miután a katolikus egyház katekizmusát az ő szerkesztésével készítették, minden bizonnyal, hogy azon is erőteljesen rajta van az ő gondolkodás módja, és hát teológiai látása. Miután a teológiában ő az észszerű Istennek való meghódolást nagyon hangsúlyozza, mint Isten munkatársa, az Isten előtt való észszerű kitárulkozást, illetve meghajlást, ezért a katolikus egyház katekizmusa az majdnem olyan, mint a teológiában a fundamentális, a megalapozó tantárgy, ahol a különböző ellenvetésekre válaszolnak, tehát benne van egy ilyen, hogy mondjam, bizonyító tanítás is a katolikus egyház nagy egyetemes katekizmusában. Fölvezeti, hogy ez a hitünknek a központja, csúcs igazsága, és megállapítja, hogy ez a történelemnek a része. Ugyanis vannak olyan teológusok, hogy azt állították, hogy ennek semmi köze a történelemhez, a föltámadt Krisztusnak, mert ő átment egy másik létrendbe, tehát ne is próbáljuk meg igazolni, hogy ő valóban föltámad. Csak higgyük erősen, hogy föltámad. Most ez a teológiai irányzat odáig jutott el, hogy azt mondta, hogy hát csak a tanítványok hitébe támad föl. Hogy az valósági, azt nem lehet megállapítani, úgy hitték. Később meg azt mondták, hogy hát az se biztos, csak hát ezt mondják, hogy a tanítványok hitték, hogy Jézus föltámad. Na most ő épp ez ellen is állást foglal, hogy itt nincs az, hogy csak úgy hitték, meg kezdve az üres síron, hogy ott találják, és ez nem olyan dolog volt, mint egy egyszerű sírrablás, mert őt azért nagy pompával temették el, annak ellenére, hogy hát elítélték, hiszen egy nagyon gazdag ember kő sírjába került, és annyi barzsamot, mindent rákentek a holttestre, hogy az mutatta, hogy egy nagyon rangos temetés volt a maga idejében. Azok után, hogy az üres sír meg a katonák odaállítása, hogy őrizzék, ez nagyon elgondolkodtató. Mert akkor mondták volna, hogy hát tudjuk, hogy ellopták, meg láttuk is. Aztán hát a leplekre is hangsúlyt fektet, hogy most nem a turini leperre, bár nem vonjuk kétségbe, hogy elképzelhető, hogy az a lepel a turini lepel, hanem az, hogy össze van hajtogatva, és hát a rablók nem szoktak maguk után rendet tenni. Aztán a megjelenései a föltámadottnak, amikor nem csak az egyes apostoloknak, aztán a 12-nek, Pálnak, hanem Szent Pál azt mondja, hogy több mint 500 testvérnek jelent meg, akik közül még sokan élnek. Most ez egy olyan kijelentés, amit nem lehetett pletyka szinten kezelni, ahol 500 ember ennek tanúja volt, hogy találkozott a föltámadt Krisztussal. Aztán hát azt is mondja, hogy miután akkora volt a ledöbbenésük Jézus keresztre feszítésekor, hogy nem is tudtak magukhoz térni, először nem hisznek. Az pedig nem létezik, hogy egy pár óra alatt egy olyan lélektani változás, tömegpszichózis áll be, ami ellenkezőjére fordítja a tanítványoknak a meggyőződését. A meggyőződése az volt, hogy meghalt. Egy pár óra múlva, amikor találkoztak vele, akkor még már hirdetik, hogy mi találkoztunk vele, és föltámad. Tehát ez is egy elgondolkodtató pszichológiai dolog. Hát gondoljunk arra, hogy ugye, Petőfi halála körül mind a mai napig nem csendesültek le a magyar népnek a gondolatai, hogy most ott halt, meg itt halt, meg kéne csinálni ezt a vizsgálatot a szüleivel. Még mindig lehet mondani olyasmit, ami a közfelfogással, hogy ott halt meg a csatatéren Segesvárnál, ellenkezőjét állítja. Ezt Jézus halálát követően nem állították, mert azt állították, hogy föltámadt és él. Aztán kitér az emberségére Jézusnak. Az, hogy hát hogy viszonyul a földi Krisztus és a föltámadt Krisztus. Mint tudjuk, a föltámadt test egészen átszellemiesedik, olyanná válik, mint ahogy Jézus testéről írja, hogy erőtlenségben vetik el erőben, ugye testi, szorosan véve vett biológiai teste van, egy ilyen lelki, szellemileg is átitatódott, föltámadt testtel találkoztak, de, mondja a katekizmusunk, a folytonosság megvan. Tehát nem az van, hogy más ember támad föl, hanem ugyanaz a Krisztus. Jézus mondja is az elvetett búza szem hasonlatánál, hogy neki a földben, hát ott el kell pusztulnia, és az egy új gabonaszálat hoz, azon termést, sok termést hoz. Igen ám, de az elvetett mag és a kikelt és termést hozó mag között nagy folytonosság van. Hát nem kukorica fog kikelni a búza szemből, hanem búza. Hogy ugyanez a folytonosság megvan. Tehát más világvallásoknál van olyan, hogy abszolút átalakul valaki, és nincs folytonosság. Lásd a hinduizmust, hogy mindenféle alakzatba reinkarnálódhatunk az idők során. Nem, itt folytonosság van. Egyébként ezért is mondjuk, hogy már csak azért is elvetjük a reinkarnációt, mert mindenféle morális, azaz erkölcsi felelősségnek az értelme megszűnik. Azt mondjuk, hogy hát majd a következőben. Most elszúrta, gyilkos volt, majd a következőben lesz belőle valami. Hát akkor nincs erkölcsi rend, hogyha én a következő életemet is, meg az utána következőt is valami másra válthatom. Másrészt nincs róla tapasztalatunk, hogy mi a középkorban ezek meg azok lettünk volna. Mert akinek van, ott már kezd az ember gondolkodni, hogy talán valami mentális problémája is van, hogy ő tudja, hogy 1000 éve ezelőtt mi volt. Na. Tehát itt a folytonosságot, hogy nem veszítjük el a személyiségünket. Aztán kitér arra, hogy ez a történet ugyanakkor transzcendentis, transzcendens, természet fölötti. Meghaladja az emberi történelmet. Ezért nem lehet olyan értelemben történelmi dolognak venni, mint hogy a mohácsi csatát, hanem sajátos értelemben veszük. Aztán azt is kifejti a nagy katekizmusunk, hogy a Szent Háromságnak a műve volt Jézus Krisztus föltámasztása. Ugye ezt a kettőséget szoktuk használni, hogy föltámadt, vagy föltámasztotta. Az emberi testre vonatkozóan a föltámasztás, a pontos megjelölés, az Atya föltámasztotta. De mint második isteni személy, ő isteni személyiségét nem veszítette el a halálban sem. Mert akkor meghalt volna az Isten pedig nem hal meg. emberségében halt meg, tehát a fiúi második személyű szent háromságbeli volta, az benne van a föltámadásban, sőt a Szentléleknek is, mert azt mondja Pál apostol, hogy a szentség lelke által Isten hatalmas fiának bizonyult, hogy ahhoz, hogy az emberi test a föltámadásra ébredjen, hogy így mondjam, ahhoz a szent lélekre van szükség. Nem visszahoz bennünket ugyanebben az életben, hanem előre visz a föltámadott életben. És hát azt is ugye, hozza a katekizmus, hogy az egyházatyák korában, tehát a keresztény ókorban, akkor mindig erőteljesen az istensége felől közelítették meg ezt a kérdést, és nem az embersége felől, ugyanis nekik igazolni kellett, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Mert a pogány világban voltak ilyenek a Főnix madár, hogy föltámad, újra éled. Ugye voltak ilyen nézetek, csak hogy azoknak nem voltak vértanúi. Ezért nem az emberségre tették annyira hangsúlyt, hanem az istenségre. És hát mi volt az értelme Ratzinger bíborosnak? Tipikus és mindig visszatérő kérdése, hogy mi az értelme valamely dolognak? Az az értelme, hogy egyrészt az Ószövetségnek az ígéretei azok beteljesedtek. Az Isten szava, proféciai jövendőlések, amire maga Jézus is utal, az emauszi tanítványok történetében, ugye végigvezeti a proféta írásokat. Volt már olyan hittanóránk évekkel ezelőtt, hogy összeszedtük az Ószövetségnek azon proféciáit, amelyekben felismerte az apostoli kor a jövendőlést. Ugye ez Jézusra vonatkozott. Aztán az istenségének az igazolása volt a föltámadás. Mert ő többször bizonyította, hogy ő az Isten fia, gondoljuk a csodáira. De ott lehetett volna mondani azt is, hogy hát úgy van ez, mint a egyiptomi fáraó is hozott mindenféle varázslót, ugye, és tudtak valami olyasmit produkálni, amit a többi ember nem. De a föltámadás az nem emberi mű, hanem istenségének az igazolása. Aztán benne van az új életnek a kezdete, amit az ősegyház a keresztség alkalmával nagyon erőteljesen hangsúlyoz, hogy benne van a megigazulás a föltámadással, hogyha mi is eljutunk oda, hogy az Isten előtt igazzá válunk, az Isten gyermeki élet részesei lehetünk, hogy mi Isten fogadott gyermekévé válunk, hogy ez a Jézus föltámadása ránk nézve ezt a gyümölcsöt teremte. És mivel a föltámadás az prototípusa lesz, vagy volt, meg az is a mi föltámadásunknak, üdvösségünknek a kezdete, ezért egzisztenciális szempontból is roppant fontos. Mert Szent Pál így fogalmazza meg, ha Krisztus nem támad föl, akkor hiába való a mi hitünk. Akkor együnk, ígyunk, éljünk úgy, mint a többi emberek, hiszen holnap úgyis meghalunk. Tehát a föltámadásnak, a Jézus föltámadásának ránk nézve a legegzisztenciálisabb jelentősége van. Na ezt a nagy katekizmusba hozza így a Hitzikely magyarázatánál az a közösség, amelynek az élén Ratzinger bíboros állt. Tehát lehet azt mondani, hogy azon észszerű megalapozása a mi hitünknek, és hát ez különösen ugye a fölvilágosodás után vált fontossá, hogy mi igazoljuk a hitünket. mert a fölvilágosodás mindig az észre hivatkozott, és akkor azt mondja, értelemszerű, bár nem elég hozzá az ész. Ott van az a könyvecskéje, nem is könyvecske, egy rendes könyv, ami először őt híressé tette, a keresztény hit, az egy olyan könyv volt, hogy egyetemistáknak egy nyári kurzuson, akkor még lehetett ilyet csinálni egy 50 évvel ezelőtt, hogy elmentek egyetemisták is a keresztény hitről igen nívós előadásokat hallgattak, többek közt Ratzinger bíborosét is. És ezt az előadás sorozatot utána egy könyvbe kiadták a keresztény hit címmel. És annak a fejezete Jézus föltámadásáról, hogy harmadnapra föltámadott az írások szerint, az egy másik megközelítése ennek a nagyon legfontosabb igazságnak ránk nézve. Azt mondja, hogy olyan közhelyszerű, ugye fiatalok voltak ottan, és idézi az énekek énekét. Szóval hát ismeritek, ti mindig mondjátok, hogy erősebb az érosz, a szerelem, mint a halál. A szeretetnek is lehet fordítani, hogy ez egy ilyen közhely, vagy jámbor, óhaj, vagy mi ez? Szóval ez valóra válhat egy ilyen dolog? És akkor elmélkedik azon, hogy az emberben valóban van egy ilyen végtelenségre irányuló akarat, hogy az ne szűnjön meg. Csak hogy a végtelenségnek a vágya a maga valóságában nagyon reális és lehangoló, mert az ember meghal. Tehát hiába mondja azt, hogy erősebb a szerelme, mint a halál, ott látja, hogy vagy egyik, vagy a másik halt meg, még ha meg is van a szerelem. Azt mondja, igen ám, az ember úgy tűnik, hogy másban tud élni. Tehát maga nem tud megmaradni. Ez volt a nagy kísértés a paradicsom kertjébe, hogy olyanok legyünk, mint az Isten. Nem csak arra vonatkozott, hogy én annyit tudjak, mint az Isten, annak igazi értelme az, hogy én mondjam meg az erkölcsi rendet, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Ez a óriási kísértés a mai időkben, hogy az ember maga akarja megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz, ennél fogva elkövet óriási vétkeket is. De abban az is benne van, hogy az Isten végtelensége és halhatatlansága volt a nagy vágyott kívánság. De az ember másban tud élni. Ennek két útja van, mondja a könyv, ami hát az egyik a legáltalánosabb, hogy valaki az utódaiban él. Ezért is, főként a természeti népeknél óriási átok, ha valakinek nem születik gyereke. Tehát az Ószövetség idején egy szingli, tudatosan szingli nő, hát az átkozott volt. Így lehet érteni mondjuk Szűz Máriának a félelmét is, ugye, hogyha ő ott van, nincs rendes férje, és akkor hát most mégis gyermeke lesz meg, ugye. Tehát egyrészt az, hogyha nem volt gyermeke, vagy hogyha nem rendes kapcsolatból született a gyermeke, mind a kettő félelmet keltett. Igen ám, de hát hiába van valakinek több száz leszármazottja, azt mondják, hogy a Földön most Genghis Khannak van a legtöbb leszármazottja. Kiszámolták, mert méretetlen sok felesége volt neki, hogy körülbelül 10 000 Genghis Khan utód lehet a világban. De kérdezzük, hogy el is őtesszük, mit tud az a mai Urán Batori, mit tudom én, milyen kecskepásztorból lett városlakó, hogy mit őrizi a Genghis Khanból? Semmit. Tehát igen jellegtelenül maradunk mint föl, hogyha valaki az utódaiban véli azt, hogy majd így megőriznek. Hát kérdezzük meg magunkat, hogy mit tudunk öregapánk öregapjáról. Ha nem vagyunk nemesek, nincs meg a papír róla, kész, semmit. Na, ez a túlélés, hát ez egy vigasztalása az embernek, de valójában nem ő él tovább. A másik a hírnév, hogy valami olyasmit csináljunk, amiről megemlegetnek bennünket. És fönnmarad a nevünk, amíg világ a világ. Yeah. Szokták emlegetni a horáciuszi mondást, hogy exégi monumentum ére perennius, megalkottam ércnél maradandóbb emlékművemet. Horáciusz meg volt róla győződve, vagy olyan verseket írt, hogy azt mindig fogják olvasni. Hát, mikor olvastunk utoljára Horáciuszt, meg lehet kérdezni. Én annak idején gimnazistaként olvastam, Besenyeinél, vagy Berzsenyi Dánielnél olvastam, sokat akkor nekiesettem, de nem mindennapi kenyerem Horáciusznak. Egyébként nagy bölcsességgel írt klasszikus irodalma. Tehát itt is egy visszhang marad meg, ugye? Hogy ez csak egy visszhang, hogy valami volt. Ugye be kell menni a mi könyvtárunkba, egy csomó olyan könyv, hogy föl sincs vágva. Én is kikölcsönöztem könyvet, látom, hogy föl sincs vágva, kiadták a múlt század elején, a kutya nem vette a kezébe, mi őrizzük. Tehát, de így is, meg mindenben, ugye, el lehet mondani azt, hogy ez egy olyan visszhang, hogy marad róla valami, pár száz év múlva Notre-Dame-ot kiképítették 850 évvel ezelőtt. Senki nem tudja. Pedig azok nagyobb építők voltak, mint a mostaniak. Ugye? Tehát ez is egy visszhang. Hát akkor hogy lehet? Ha mégis másban tudunk föllenni, fönnmaradni, akkor olyannak kell lenni, aki van. Akinél nem árnyéklét van, hanem meg tud őrizni. És ez az Isten. Aki van. Én vagyok, aki vagyok. És az a mondás, amit az Ószövetségben mondta, hogy emlékezetében van az Istennek az igaz lelke. Az igazak az Isten emlékezetében megvannak, az annyit jelent, hogy élnek az Isten emlékezetében. Aki van. És csak ezen a vonalon lehet elképzelni, hogy az embernek lesz örökké valósága. De ha azt mondjuk, hogy a szeretet erősebb a halálnál, az csak abban az esetben valósul meg, hogyha az életnél is fontosabb a szeretet. Mikor létezhet ez? Jézus azt mondja, senkinek nagyobb szeretete nincs, mint aki életét adja barátaiért. Tehát ott az isteni szeretet földre vetítettsége már ezt hozza magával. De milyen életről van szó? Miután a Szentírásnak van csak a biológiai életre szóló szava, ez a biosz, ugye, a biológia, ez nyilván, hogy nem lehet olyasmi, ami túléli az évezredeket. Hanem kell egy magasabb rendű életnek lenni, és ezt a Szentírás Zoé szóval említi, a természet fölötti élettel, ami az ember számára akkor valósul meg, hogyha Isten hatők körében marad meg. Mert ő az, aki van, és nem enged bennünket a pusztulásra jutnunk, és ezért őriz meg. Most az Isten a teremtéssel, a megváltással erről a szeretetről tanúságot tett. Tehát ott az ő szeretete erősebb volt a halálnál. És a föltámadás, mondja, az nem volt mindenki előtt magától értetődő, illetve a föltámadottal való találkozás, hanem ő adta meg a látásmódot ahhoz, hogy őt felismerjék. És gondoljunk az Emmauszi tanítványok történetére, hogy ők ott mennek és nem ismerik föl. Azt hiszik valami idegen. Aztán eljutnak a egészen a beszálló házig, ott megismétlődik valamiképpen az eukarisztia, utolsó vacsora. Először az úton tanította őket, ez volt az ige liturgia, másodszorra pedig kezében veszi a kenyeret, megtöri, ez lett az eukarisztiának a liturgiája. És ez a két esemény, amikor Jézus megnyitja a szemüket, fölismerteti a föltámadottat az Emmausziakkal. Aztán azt fejtegeti a Ratzinger bíboros, hogy bár észszerű meghódolás a mi hitünk az Isten előtt, de ha csak az ész határain belül akarnánk vallásosak lenni, vagy ilyen szcientológia szinten, vagy nem is tudom mi, akkor az nem lenne igazi. Tehát a hit az, ami megnyitja valójában számunkra ezt a világot. És épp a mostani vasárnapi evangélium Tamás jeleneténél mondja Jézus, hogy boldog, akik nem látnak és mégis hisznek, az éppen erre utal, hogy ezekben nagy a bizalom. Mert aki mindent látni, megfogni, igazoltatni akar, mint a mi világunk, hogy 1000 papírra kell leigazolni, hogy mi vagyunk azok, átvettük, megkaptuk, stb. Ott elveszett a bizalom. Nincs hit. És ez egy nagyon nagy csapás az ember számára. És a hit egyrészt a földi életnek a gördülékenységét biztosítja, mert bizalommal vagyunk egymás és Isten iránt, másrészt megnyitja a természet fölötti világot. Éppen ma mondtam a rádióban, hogy annyira kételkedik a mai ember, hogy egyedül abban nem kételkedik, hogy kételkedik. A többi dologban mindenütt a relativizmus diktatúrája van. Holott még a legexaktabb tudományokat is először elhisszük. Hát amikor tanultuk a Pitagorász tételt, vagy a kör kerületének a kiszámítását, hogy a pi az 3,14, meg mi, akkor egyetlen gyerek nem vesz elő egy madzagot, hogy körbe kerítse a földgömböt, hanem elhiszi a tanítójának. Tehát még a természettudományos dolgok is legalább annyira a hiten alapulnak, aztán jön esetleg később a kísérletezés és az igazolásnak a fázisa. Tehát a hitre óriási szükségünk van földi életünk során. És hát a legnagyobb hittétel a számunkra egzisztenciálisan a legnagyobb Krisztus föltámadása, ez is bár észszerű, síthető, de mégis túlmutat az emberi értelmen. Kicsit imádságos és elmékedő formában írt erről, vagy beszélt erről pápaként nagy szombat éjszakáján 2007-ben a Szent Péter Bazilikában. Jézus föltámadásakor a szeretet erősebbnek bizonyult a halálnál és a gonosznál. Jézus szeretetből szállt alá, és ugyancsak a szeretet erejével emelkedett föl, és a szeretettel visz magával minket is. Szeretetével egyesülve, annak szárnyain szállunk le vele a világ sötétjébe, szeretetével eltelve, és tudjuk, hogy ugyanígy fogunk vele felemelkedni. Ezért kérjük, Urunk, mutasd meg nekünk ma is, hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél. A szeretet erősebb a halálnál. Szállj alá modern korunk éjszakáiba és alvilágaiba is, és fogd kézen a várakozókat. Vezesd őket a világosságra. Légy velem is, sötét éjszakáimon, s vezess ki belőlük. Segíts engem, segíts minket, hogy veled együtt szálljunk le a várakozók sötétségébe, akik a mélységből hozzád kiáltanak. Segíts minket, hogy fényedet elvigyük hozzájuk. Segíts minket, hogy kimondjuk a szeretet igényét, mert csak szeretetből tudunk leszállni, és onnan veled együtt fölemelkedni. Ugyanazt a gondolatot, amit jóval korábban az egyetemistáknak mondott, azt imádságos formában ezen az éjszakai prédikáción elmondta. És ugyancsak ehhez kapcsolódik, ami az apostolok cselekedeteinek előszavában mondja a Szent Lukács, hogy a föltámadt Úr kínszenvedése után számos jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent nekik. Ezt helyesen kell érteni. Amikor a Szent Szerző azt mondja, megmutatta, hogy él. Ezzel nem azt akarja mondani, hogy Jézus visszatért korábbi életében, mint Lázár. A húsvét ünnepe átmenet, nem pedig visszatérés jelent, ahogyan a Szent Bernát megállapítja. Jézus ugyanis nem a korábbi körülmények közé tért vissza, hanem átlépte a határt egy dicsőséges állapotba, amely új és végleges. Ezért Bernát hozzáteszi, most Krisztusban van, Krisztus valóban egy új életbe ment át. Igen, amikor kérdeznek bennünket, hogy hol vagyunk a halálunk után, vagy hol vannak szeretteink, akkor mondhatjuk azt, hogy ha üdvözültek, Istennél vannak. És hol van Isten? Azt szoktuk mondani, hogy mennyben. De az nem a bárány felhők fölött van, hanem azt jelenti, hogy az Isten természet fölötti léte. Ahogy Isten önmagában van, az a lét. Fizikai eszközökkel nem mutathatjuk ki, de lét is létezik. Ezért, ha nem is tudunk sokat mondani a föltámadt életről, ha azt mondjuk, hogy Istennél van az, aki üdvözült, akkor abban a természet fölötti létmódban van, amibe ugye elsőként a föltámadt Krisztus vitte bele az emberségét. Ugyanis ő öröktől Istennél volt, mint a fiú, de emberségét abba a létmódba vitte át. Ugye ez a legjobb és legegyszerűbb fejtegetése annak, hogy hogyan képzeljük az örök életet, bár ő erről egy egész vaskos könyvet írt, még szintén teológiai tanár korában, hogy az eszkatolikus a végső dolgokról, amit nagy haszonnal lehet olvasni azoknak, akik többet és kifinomultabb teológiai megközelítéseket keresnek kérdéseikre. De hát így húsvét tájékán egyelőre ennyit elég erről mondani, hogy tény, amit úgy mutat a történelmen, és ugyanakkor egy olyan valóság, ami az Isten szeretetéből sugárzik ki, a teremtés, a megváltás és az ember üdvössége. Ez az evangéliumnak a magva. A jó hír, amit mindig mondunk, az, ami amíg élünk, sose válik idejét múltá. Mert ha érdeklődünk a mi sorsunkról, halál utáni létünkről, ez az egyetlen komoly üzenet, ami jó hír lehet, hogy van föltámadás, mert Krisztus föltámadt, és reméljük, hogy mi is vele együtt föltámadunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.